11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. 3,5 év alatt 20-szorosára emelkedett Magyarországon az energiatárolási képesség, ezt mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter Sopron-Kövesden, ahol átadták az MVM csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata az MVM zöld generáció ZRT 10 megawatt teljesítő képességű villamos energiatárolóját. A miniszter felidézte, amikor kinevezték, 20 megawatt volt a tárolói kapacitás, mára a Sopron-Kövesdi egységgel együtt 436 megawatt. A miniszter hangsúlyozta, a cél az, hogy a következő időszakban ez a szám felmenjen 2400-2500 megawattig, amire a tárcának programja van. Lantos Csaba hangsúlyozta, a cél az energiaszuverenitás, és fenn kell tartani Magyarország szükség szerint áramexportáló és importáló szerepét az európai integrált rendszerben. Magyarország 48%-kal csökkentette üvegházhatású gáz kibocsátását, vagyis azon Európai Uniós országok között lesz, amelyek egyértelműen elérik az 55%-os uniós célértéket 2030-ra, emelte ki a miniszter. A kormányzat vizsgálja, hogyan tudja az otthon start hitelprogramot, a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyarok számára is. Ezt közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést tartottak a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket egy-két hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársainknak, fogalmazott az államtitkár. Csökkenő lakáspiaci keresletet hozott a március, országosan havi összevetésben 9%-os, éves szinten pedig 13,9%-os volt a visszaesés. A kínálat ugyanakkor nőtt, a harmadik hónapban 35.500 friss lakóingatlan hirdetés jelent meg, ami majdnem 2%-os bővülésnek felel meg februárhoz viszonyítva az ingatlan.com közleménye szerint. Az elemzés szerint a kereslet csökkenése bővülő kínálattal találkozik, ami a vevők alkupozíciójának erősödését és a lakásdrágulás további lassulását vetíti előre. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette, az adatok alapján márciusban kivárás jellemezte a lakáspiacot. A lakásvásárlók többségéhez már hitelfelvétel kapcsolódik, ami 15-20 éves elköteleződéssel is jár, ezért szerinte sokan a voksolást követően hoznak majd döntést. A közel-keleti fegyveres konfliktushoz kötődő bizonytalan gazdasági kilátások is a lakásvásárlás tervezők egy részét óvatosságra intik. Hasonló történt 2022 tavaszán, amikor kirobbant az orosz-ukrán háború, amely jelentősen visszavetette az eladó ingatlanok iránti keresletet, hangsúlyozta a szakember. Az őszi vetések többnyire optimálisan fejlődhetnek a megázott talajban, de a szokásosnál korábban virágzó gyümölcsfákat a fagy veszélyezteti, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, 4-7 szárazság után az elmúlt egy hétben az ország nagyobb részén 10-50 mm eső esett. A legtöbb a nyugati és a délnyugati ország részben, valamint a Bükk térségében esett, míg például a Tiszántúlon 10 mm sem hullott. A hőmérséklet a múlt hét közepén még az átlagos fölött alakult 15 Celsius fok feletti csúcsértékekkel, majd péntektől a Dunántúra viharos széllel hideg levegő zúdult, helyenként hó is hullott. Az elemzés szerint az őszi vetések szépen növekednek, a szokásosnál előrébb járnak a fejlődésben, a repce már virágzás közeli állapotban van. Az elmúlt napok csapadéka rendkívül sokat ért, kisebb körzeteket leszámítva jelenleg szinte ideálisak a körülmények a fejlődésükhöz, írja a Hungaromet ZRT.
Az időjárásról.
Szombaton túlnyomóan derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek felhősebb körzetek, a legkevesebb napsütés északnyugaton, míg a legtöbb keleten ígérkezik, csapadék nem valószínű, de nyugaton előfordulhat egy-egy helyen kisebb zápor. Az északnyugati-nyugati szél napközben az Észak-Dunántúlon, illetve a középső országrészben megélénkül, helyenként meg is erősödhet, a csúcshőmérséklet 17 és 20 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
All the chisels I have dulled carving idols of stone that have crumbled like sand beneath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Prózsa Istvánt, a Bódvaszilassi Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, köszöntöm stúdiónkban, áldás békesség.
Áldás békesség, köszöntöm én is a hallgatókat.
Arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy beszélgetésünk elején a gyermekkor éveit idézze vissza nekünk abból az életszakaszból, mik voltak azok a legmeghatározóbb értékek, mik azok az emlékek, amelyeket a szívében hordoz.
Hát kalandos gyermekkorom volt, az biztos. Ugye édesapám is lelkész, úgyhogy elég sokat költöztünk. Erdélyben kezdtem az életemet egyébként. 6 éves koromig ott voltam, Sztánán voltam gyerek, édesapám ott volt lelkipásztor. Ugye, hogyha valakinek nem ismerős ez a település, Kalotaszegen van, Kós Károlynak a faluja, tehát egy elég gazdag történelmi múlttal bíró falu volt, ami hát akkoriban eléggé elszigetelt volt a világtól. Ugye épp csak vége volt a Ceausescu érának, és akkor úgy indultunk, ugye 93-ban születtem, ott kezdtem az életem, az úgy máig is meghatározó számomra az, hogy Erdélyben kezdtem az életet, az, hogy erdélyi származású vagyok, és onnan kerültem át Magyarországra. Először Magyarországon hajóson éltem, egy pár évet voltunk ott, édesapám szintén ott volt lelkész, utána hívták el Orgoványra, Kecskemét mellett van ez egy ilyen nagy község, ahol egyébként ő máig is lelkipásztorként szolgál. A gyerekkorom nagyobbik részét egyébként ott éltem le, onnan aztán Kecskemétre jártam be iskolába, és hát már úgy a gimnazista koromban már úgy érett bennem a gondolat az is, hogy esetleg a teológiai pálya felé mennék, de azért volt úgy más is, tehát a földtudományok is érdekeltek, természettudományok, történelem, jog, úgyhogy minden irányba indultam elfele, de végül aztán a lelkipásztori pálya lett az, ami győzött. Nyilván az, hogy hogyan lettem végül lelkipásztor, az már igazán nem a gyermekkoromhoz kapcsolódik.
Még hogyha maradhatunk egy picit a gyermekkor éveinél, akkor azokat a kortársi kapcsolatokat is, ha megemlítené a pedagógusokat, a szülői mintát, ahogy formálódott.
Hát alapvetően talán a legnagyobb hatással rám tényleg a szüleim voltak. Hát meg úgy a család, tehát ők voltak egy olyan állandóság az életben. Ugye mivel alapvetően tényleg ez a lelkészi lét édesapám révén is ugye költözésekből állt, meg ugye iskolaváltások is voltak közben, ezért ugye a pedagógusok vagy ilyenek között nem volt olyan személy, aki annyira állandó lett volna az életemben. Persze azért vannak példaképek, például a gimnáziumi földrajztanárom, akivel egyébként azért is kerültünk közeli viszonyban, mert ő is a határon túlról származott, ő nagyváradi volt, egy idősebb asszony, aki hát átélte ott a Securitate vegzálásait is, meg hasonlót, elég sok közös témánk volt ebből a szempontból. Ő volt még előttem példaképként, ugye édesapám, amint mondtam, ő szintén lelkipásztor volt, mint ami belőlem is lett, édesanyám meg egyébként zongoratanárnő, tehát ugye a zenei képzés is hál' Istennek azért része volt az életemnek egészen kiskoromtól kezdve. Ugye azért az, hogy az ember tud zenélni, énekelni, az azért jelentősen átformálja az ember gondolkodásmódját is. Szerettem mindig is zenélni, tehát azt is hozzáteszem. Gyakorolni kevésbé, ugye zongorázni tanultam elég sokáig, meg aztán versenyekre is jártam. Jobban szerettem azt, amikor már mentek a darabok, mint amíg gyakorolni kellett, de hát nyilván azt is megtanulja az ember. Az énekben is volt képzésem, ott Altorjai Tamás operaénekes tanított engem vagy 4 évig magánénekre, úgyhogy az is hasznos máig is a gyülekezeti szolgálatban. Tehát ugye az életemet az első 18 évben a zene határozta meg, a lelkipásztor gyermeki lét, meg ugye az erdélyi lét, és ugye egyébként még a grafit rajzok, mert nagyon szerettem mindig is rajzolni, meg különböző dolgokat rajzoltam is.
Akkor a művészeti ágak is közel állnak önhöz, közel álltak önhöz?
Közel álltak, igen, bár sose neveztem volna magam művész léleknek, ahhoz túlságosan földhöz ragadt vagyok, vagy hogy fogalmazzak.
Ahogy az imént is hallhattuk, ugye különböző tudományterületek, tudományágak érdekelték, és hogyha ezekről szólhatunk itt most már a középiskola éveihez elérkezve.
Hát ugye alapvetően a középiskolában 2 olyan tudományág volt, ami kifejezetten érdekelt. Az egyik az a történelem, a másik pedig a földtudomány, tehát ugye nem csak a földrajz, ami ugye hát egyébként az a gimnáziumi része, de alapvetően maguk a földtudományok érdekeltek. Egészen kiskoromtól érdeklődtem egyébként a vulkanológia iránt, tehát azt talán második osztályos koromban találtam egy vulkanológiai szakkönyvet a Hajósi Könyvtárban. Édesapám akkor lelkipásztorkodás mellett könyvtárosként is dolgozott, nem voltak annyira jók a viszonyok, mint manapság, és akkor ugye hát nyilván délután átmentem én is hozzá a könyvtárba, ott találtam egy ilyen könyvet, onnantól kezdve ez a téma, ez mindig is érdekelt, és így aztán egyébként a felsőfokú érettségeimet is meglepő módon történelemből és földrajzból tettem.
Ez melyik intézményben történt?
Kodály Zoltán Énekzenei Gimnázium, a szakközépiskolai részben nem jártam, majdnem oda kerültem, de végül a gimnáziumi részben kötöttem ki, és ez így egy érdekes dolog is, hogy egyébként egy inkább humántagozatú iskolában végső soron, főleg a tudományos irányba mentem el, meg közben egyébként ugye azt az ének képzést is kaptam, amiről beszéltem korábban, tehát úgy minden irányban benne voltam.
Lelkész gyermekként a hit megélésére milyen lehetőségei voltak?
Hát ugye alapvetően azt mondanám, hogy ez számomra olyan természetes volt, mint a lélegzetvétel, tehát nyilván lelkipásztor gyerekként ott voltam minden istentiszteleten, majdnem minden alkalmon. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ebben a korban még nem voltam megtérve. Tehát vallásos ember voltam, éltem az életemet, ott voltam templomban, szolgálatban, ifjúsági zenekarban, mindenhol, de még a szívem az nem volt Krisztusé, hanem inkább csak úgy ez a beleszületett dolog volt. A megtérésem, hát addigra már 2 éve ott voltam a teológián, tehát az már egy későbbi történet.
Akkor most szólhatunk a teológia felé vezető útról, illetve hogy hogyan érkezett meg az elhívás a szívébe.
Hát ez sem volt egy egyszerű eset, mint általában az életemben semmi sem egy egyszerű eset. Ugye alapvetően elvégeztem a gimnáziumot, utána úgy vaciláltam, hogy teológia vagy geológia, ment is erről állandóan a viccelődés, főleg lelkészkörökben, hogy ég és föld, ugye teológia, geológia, mi a különbség, ég és föld. És végül a teológián kötöttem ki, de ekkor még elhívás nélkül. Ott voltam 2 évig, bukdácsoltam, ahogy bukdácsoltam, voltam, ahogy voltam. Aztán 2 év után elmentem egy nemzeti evangelizációra, ahol Bódis Miklós szolgált többek között. Az ő prédikációja volt az, aminek a hatására, hogy szíven talált az ige, és akkor ki is mentem utána, átadtam az életemet Krisztusnak, és azóta járom vele az életem. Ugyanakkor viszont ezen a nyáron arra a döntésre jutottam, hogy elhívás nélkül nekem nincs ott a helyem a teológián. Úgyhogy felfüggesztettem ott mindent, jelentkeztem geológiára, elmentem az ELTE-re, ott geológiai alapszakon kezdtem, utána pedig azt terveztem, hogy vagy asztrofizika, vagy vulkanológia, vagy geofizika irányba indulok tovább. Ott el is töltöttem egy évet, aztán egy év után, amikor elkezdődött volna a második tanév, akkor kaptam egy elég nagy pofont az Istentől, és akkor úgy elkezdtem azt érezni, hogy nekem nem itt van a helyem. Nekem vissza kéne mennem a teológiára, de nem akartam visszamenni a teológiára. Őszintén szólva, én úgy voltam, hogy az nem nekem való, az úgy nem megy, nem vagyok arra méltó. Kicsit úgy éreztem magam, mint Jeremiás, pont az ő könyvét olvassuk, ugye most a Bibliaolvasó Kalausz szerint is, amikor elhívja Isten, rögtön ugye azt mondja, hogy hát ő nem alkalmas erre az egészre. Na, én is így voltam. De az Isten csak nem hagyott békén, úgyhogy aztán a végén 3 napi bőjt és imádság és bibliaolvasás után meggyőzött az Isten arról, hogy nem arra kell menjek, amerre én akarok, hanem arra, amerre ő akarja, és visszamentem a teológiára. Így kaptam meg az elhívásomat, tehát ez se volt egy könnyű dolog. 3 napig egy falatot sem ettem, 3 napig imádkoztam, bőjtöltem, az igét olvastam, és így kaptam meg azt, hogy nekem már pedig nem a geológia az utam, hanem a teológia és a lelki pásztorság. És hát így kötöttem ki újra a teológián. Ugye egyébként Budapestre jártam teológiára, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karára, és ott kezdtem, ugye ott voltam 2 évig, felfüggesztettem, tehát ugye emiatt nem kellett újra jelentkeznem, mert ugye 1 évet lehet felfüggeszteni. 1 évet voltam az ELTE-n, 1 év után az Isten visszahívott, úgyhogy 1 év után visszatértem a teológiára, és meg is bizonyította az Isten, hogy tényleg ott van a helyem. Tehát az első 2 évben úgy inkább bukdácsoltam, mint jelen voltam, meg voltak nagyobb bukásaim is, nem csak tanbelileg. Utána, miután visszatértem, ilyen, hát hogy mondjam, sima pálya volt. Tehát ott volt velem az Isten, éreztem azt, hogy segít. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű volt, tehát a teológiai tanulmányok nem könnyűek. Aki teológiára akar menni, az azért kétszer is gondolja meg, de hogyha az Úr hívja, akkor menjen, és csak akkor menjen, akkor ott lesz az Isten, akkor át fogja segíteni. Elhívás nélkül viszont nem tudom, hogy lehet elvégezni, nekem nem sikerült volna.
Még hogyha ezekről az évekről picit részletesebben mesélne nekünk.
Nagyon jó időszaka volt ez az életemnek egyébként. Nem csak a tanulmányok miatt, hanem azért is, ami lehetőségeket az embernek Budapest nyújtott. Nem vagyok egy nagyvárosi típusú ember, nem is élnék Budapesten, maximum valahol a környékén, lehetőleg egy kisebb faluban. Nem szeretem azt a zajt, meg azt a smogot, meg semmit, de nagyon sok mindenre van az embernek lehetősége. Ugye alapvetően én mindig is egy kicsit izgága ember voltam, tehát nem fértem be úgy abba a skatujába, ami ott volt. Abban az időszakban ugye a régi teológia volt még, ugye, ami aztán leégett. Az egy kicsit nekem olyan érzés volt, mint egy kolostorban lenni, úgy be volt zárva az egész, egyetlen kijárat, ott se lehetett mindig kimenni, csak reggel 6-tól este 10-ig, meg bejönni, portaszolgálat, beléptetőrendszer, ott benn úgy el volt az ember, nem is, ha nem akart, akkor nem is nagyon kellett kimozdulnia, a sarkon volt egy bolt, ahol mindent meg lehetett kapni, ugye az egyik épület szárnyban voltak a lakószobák, a másik épület szárnyban a tantermek, tehát az ember csak átslattyogott egyik helyről a másikra. Nekem ez úgy mindig kevés volt, úgyhogy abban az időszakban megismerkedtem egy, hát elég vegyes társasággal, voltak benne magyarok, szír, libanoni, keresztjén, muszlim, velük csináltunk egy kis újságot, ami hát egy ideig, hál' Istennek, egészen jól is ment, aztán egy idő után már nem, addig leginkább külpolitikával foglalkoztam, keresztjénüldözés kérdésével. Tüntetéseket is csináltunk annak idején, ugye például, amikor megölték a keresztény mártírokat Líbiában, akkor az ő emlékezetükre csináltunk egy ilyen felvonulást, a Kálvin téri református templomtól indultunk el, és végül ugye a Szent István bazilikáig mentünk, tehát ugye egy kicsit ilyen ökumenikus hangulata is volt az egésznek. Ugye ez a 2015 környéki időszak, tehát ugye amikor ugye az ISIS is felemelkedett, amikor ugye a menekült áradat is megindult, és amikor ugye nagyon sok minden volt, amiről tájékoztatni kellett úgymond az embereket, mert nem tudtak róla, és mert ugye a mainstream média nem igazán tudósított se a vértanúkról, se a keresztényüldözésekről, se hasonlókról, úgyhogy én ilyeneket is csináltam. Ugye szereztem egy pár életre szóló barátságot is a teológián, szobatársak, meg olyan is, aki nem volt szobatársam, de akikkel mindmáig tartom a kapcsolatot. Ez is nagyon fontos volt számomra. És hát szereztem egyébként a teológián kívül is ilyen életre szóló barátokat, akik egyébként a teológia révén ismerkedtem meg. Ilyen például az egyik kollégám, akivel itt ismerkedtem meg ebben a régióban, úgyhogy egyébként Budapesten voltam, de akkor Sátorhalja új helyen szolgált, és oda mentünk ilyen cigánymissziós körútra. Ugye a budapesti teológián a negyed év első fél éve az egy ilyen gyakorlat fél év, ami szerintem egyébként nagyon jó dolog, és nagyon, nem tudom, hogy a többi teológián van-e jelen pillanatban ilyen, de hogyha nincsen, akkor csak ajánlani tudom nekik, hogy csináljanak. Ugye ebben az időszakban mentünk cigánymissziós körútra, voltunk a börtönmisszióban, voltunk kórházmisszióban, különféle addiktológiai missziókban voltak, aki drogmisszióban, mi az alkoholmisszióban voltunk Dömösön két hétig, és ezek olyan tapasztalatok, amik azért kinyitják az embernek a látókörét, meg úgy segítenek abban is, hogy az ember eligazodjon, hogy aztán lelkipásztorként mit szeretne csinálni, mert alapvetően nagyon sokáig ugye az volt a nézet, hogy lelkipásztor az ember, lelkipásztor lesz, kikerül egy gyülekezetbe, és annyi. De nem csak gyülekezetben lehet egyébként lelkipásztorként szolgálni, tehát nagyon érdekes volt számunkra azt látni, hogy például milyen egy börtönlelkésznek a szolgálata, milyen egy kórházlelkésznek a szolgálata, milyen egy olyan lelkipásztorasszonynak a szolgálata, aki nem gyülekezetben szolgál, hanem ugye egy alkoholmissziót vezet, ahol ugye elvonókúrák vannak, és tényleg egy nagyon komoly munka folyik. Tehát ezekbe úgy belelátni azért egy különleges dolog. És én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha teológusok látják ezt, megtapasztalják ezt, kipróbálják ezt, még az is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én inkább elmennék kórházlelkésznek, vagy elmennék iskolalelkésznek, ugye ilyen iskolai gyakorlaton is voltunk, és hasonlók. Én egyébként végül a gyülekezeti lelkészségben kötöttem ki, ugye, mint az a bemutatkozásból is kiderült, jelen pillanatban a Bódvaszilasi Református Egyházközség lelkipásztora vagyok.
De az ide vezető útról szólunk még részletesebben. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Brózsa István nagy tiszteletű úrral, a Bódvaszilasi Református Egyházközség lelkipásztorával. Maradjanak velünk a folytatásban is. I will give thanks to the Lord. Sing praise to thy name, O Most High, and rejoice in thy salvation. I will be glad and exult in thee. I will trust in you, my God.
Emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk. Brózsa István nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, a Bódvaszilasi Református Egyházközség lelkipásztorával, és ugye itt műsorunk első részében a teológia éveit idézte vissza nekünk nagy tiszteletű úr. Azt szeretném kérni, hogy innen folytassuk azt a szolgálati utat, amelyre elhívást kapott.
Hát még a teológiai évek alatt egyébként, kikerültem Ócsára káplánnak, ugye hatodév, nem hatodév már, ami nálunk volt, az is egy friss módosítás volt pont, talán nem mi voltunk az elsők, azt hiszem az előttünk lévők voltak az elsők, akik ebben a rendszerben futottak, hogy ugye nem hatodévben mentünk ki a régi szokásokkal ellentétben gyakorlatra, hanem ötöd fél évtől, tehát az ötödév első felét még bent töltöttük a teológián, a második félben már kikerültünk gyülekezetben, és akkor egy naptári évet voltunk kint lényegében, utána pedig volt bent még egy fél év a teológián, amit viszont én már bejárósként oldottam meg, tehát ugye alapvetően Ócsára kerültem ki gyakornoknak, káplánnak az ötödév második fél évétől. Ez is olyan kalandosan indult, a principálisom nagytiszteletű Hantos Péter volt, aki viszont akkor sajnos kórházban volt egy nagyon komoly műtéttel, és emiatt először úgy kerültem ki a gyülekezetben, hogy rögtön a mély víz, gyakorlatilag én voltam ott az egyetlen lelkipásztor. Kaptam persze egy mentort, Szappanos Zoltán személyében, aki sajnos pont most hunyt el az elmúlt időszakban, és ő azért segített, meg nyilván átnézte, hogy például milyen anyagokat viszek be a bibliaórára, milyen prédikációt viszek fel a szószékre és hasonlók, ami nyilván azért egy kezdő lelkipásztornál nem baj, de az első időszakot gyakorlatilag így töltöttem, hogy én voltam ott. Azután ugye Hantos Péter visszatért, és akkor így folytattuk közösen a szolgálatot, és amikor lejárt ez az egy év, akkor én úgy gondoltam, hogy nem szeretnék már visszamenni a teológiára, visszaköltözni a kollégiumba. Így gondolta a principálisom is, hogy jó lenne, hogyha ott lennék mellette segítségként, és ott maradtam, ugye akkor fél évre exmisszusként. És így exmisszusként jártam be a teológiára, az olyan órákra, amikre be kellett járni, és közben ugye folytattam szolgálatomat Ócsán a gyülekezetbe is. Ugye ebben a fél évben égett le a kollégium, tehát akik visszaköltöztek, azok... Hát volt olyan, akiknek mindenük megsemmisült. Én így ezt a részét hál' Istennek megúsztam, bár más vonatkozásban volt közöm a kollégium tűzhöz, az akkori barátnőm, a mostani feleségem is bent lakott, majd erről még később beszélhetünk egy pár szót, és ő hál' Istennek az alsó szinten lakott, úgyhogy az ő dolgai épségben megmaradtak, de azért a riadalom az nem volt kicsi, én is ott voltam benne azon az éjszakán, mert amikor a feleségem hívott, akkor bementem, és hát egy olyan ijegység volt, főleg amikor ugye hallottuk, hogy valaki benniséget, nem tudtuk, hogy ki volt az, nem tudtuk, hogy pontosan mi történt, de az máig beleégett a retinámba, hogy megyünk el az autóval Ócsa fele, és látom, hogy csap ki a láng a kollégiumnak a szobáiból. Ugye ebben az időszakban én így ott maradtam Ócsán, így hál' Istennek a lakhatás is meg volt oldva, a szolgálat is meg volt oldva, és még utána is ott maradtam Ócsán egy ideig segédlelkészként, aztán a felszentelésem után beosztott lelkészként, majd az utolsó fél évemet, az ócsai szolgálatom utolsó fél évét, az gyakorlatilag már nem Ócsán töltöttem, hanem Vecsésen, ahol az ott szombat fél évre menő lelkipásztor testvéremet helyettesítettem arra az időszakra, és annak a fél évnek a lejártával kerültünk át Őcsénybe, ahol 2 évet és 2 hónapot töltöttem. Ugye Őcsény az egy kicsit messzebb van Budapesttől, az Tolna megyében van, Szekszárd mellett. Hát egy különleges vidék, Sárköz, meg a sárközi emberek. Nem volt egy könnyű szolgálati hely. Szertettem ott is barátokra, testvérekre, de nagyon nehéz vidék és nagyon nehéz örökség, ami ott van. Szóval ott voltam 2 évet és 2 hónapot, mikor 2 hónapja voltam ott, akkor a feleségem kapott egy ígéretet az Úrtól, amit nekem is elmondott, hogy 2 évet kell még ott legyünk, és azután az Úr máshova fog minket elhívni. Ez pontosan így is történt. Ha jól emlékszem, 2022. decemberében kaptam egy telefonhívást a Bódva Szilasi gondnokasszonytól, Kosikné Klárikától, hogy lelkipásztort keresnek Bódva Szilassa, és esetleg rám gondolnának, hogy meghívjanak. Én erre azt mondtam, hogy természetesen nyitott vagyok, úgyhogy akkor elindult a folyamat, és pontosan 2 évre rá, hogy megkaptuk ezt az ígéretet, el is kezdtem a Bódva Szilassi szolgálatot, ez 2023. március 1-én volt, tehát 3 éve vagyok Bódva Szilason, és 3 éve szolgálom ott az Urat. Ugye abban az évben tavasszal még meg is volt a beiktatásom, és így kerültem a mai szolgálati helyemre Bódva Szilassa.
az eddig itt töltött időről, erről a szolgálatról, ha szólhatunk még hamarosan, picit részletesebben. Most, hogyha a teológia éveihez olyan szempontból visszatérünk, hogy ahogy már el is hangzott, ott ismerte meg feleségét, hogyha magánélet alakulásáról szólna, hogy hogyan kapcsolódik össze a szolgálati úttal.
Hát igazából egy először évfolyamtársam, aztán egyel felettem járó teológa, szobatársa volt a feleségem, akit egy tűzvédelmi oktatás alkalmából ismertem meg, de ugye ő is ott lakott benne a kollégiumban, ott kezdtünk el ismerkedni, azután, ahogy ugye kikerültem Ócsára, oda is időről időre kiárt hozzám, egyébként azon a napon is kim volt, amikor leégett a kollégium. Ökumenikus imahét volt pont azon a héten Ócsán, úgyhogy én ben voltam aznap Ószövetség éber vizsgán, és a vizsga után, ahogy az autóval kanyarodtam ki a teológia udvaráról, pont ott a sarkon a felesége, vagy, hát még akkor csak barátnőm, fordult be az utcán, ugye én meg kellett álljak ott a piros lámpánál, de pont fordult be akkor a sarkon az akkori barátnőm, mostani felesége, úgyhogy mondtam, hogy dobja be a cuccát, ugorjon be a kocsiba, elmegyünk délután, egy kicsit együtt leszünk, aztán utána este pedig elmegyünk ott az istentiszteletre, az ökumenikus istentiszteletre, és akkor utána hazamehet. Bele is egyezett, úgyhogy délután egy kicsit együtt voltunk, beszélgettünk, filmeztünk, azután tényleg elmentünk az istentiszteletre, ami akkor az Ócsai Katolikus templomban volt, és hát utána kivittem az állomásra, felszállt a vonatra, aztán ahogy hazaértem, nem sokra ráhívott, hogy hát menjek föl, mert baj van, be se engedték már a kollégiumba, hogy a kollégium ég, ő pedig ott van kinn az utcán, azt se tudja, hogy mi lesz vele, úgyhogy akkor mentem is föl Budapestre, így este lóhalálában, és hoztam is vissza Ócsára, úgyhogy egy ilyen kör volt. Hát én ennek nagyon örülök is egyébként, hogy így alakult, az Isten gondviselése volt, hogy ő nem volt akkor benne, amikor a tűz kitört, és így aztán semmilyen veszély nem is fenyegette. Ugye egyébként ott házasodtunk meg Ócsán is, 2020. június 20-án volt az esküvőnk. Ez is egy ilyen kalandos történet volt, eredetileg áprilisban lett volna az esküvőnk, de ugye bejött a Covid, bezártak minden, és ugye így júniusra már annyit enyhült a dolog, hogy akkor ugye már lehetett esküvőket tartani, meg 200 fős határig ugye be lehetett ülni a násznépnek is a templomba, úgyhogy akkor meg is tartottuk ott az esküvőnket, és aztán utána szépen megindult a gyermekáldás is, születtek szépen sorban a gyermekek, először a kicsi Marika, aki már lassan 5 éves, aztán a kicsi Zsófi, aki a második évét tapossa, és most legutoljára Mártika, aki pedig 8 hónapos, úgyhogy ő még igazán picurka. Úgyhogy így vagyunk most, 3 pici gyermekkel, és egy jó nagy családi háznak megfelelő parókiában, ahol azért hál' Istennek el is fér a 3 gyerek, mert azért nekik azért nagy helyi igényük van. Úgyhogy így vagyunk jelen pillanatban, egy feleség, 3 gyerek, meg én.
Hogyha még a házasság értékeiről, amelyet személyesen önök fontosnak tartanak, amelyek meghatározzák a párkapcsolatot, ezzel kapcsolatban mi az, amit megosztana velünk?
Először is azt gondolom, hogy a házasság az, ahogy a példabeszédek könyvében is írva van, akkor működik jól, ha 3-as vonal. Tehát ugye nem csak 2 szereplő van benne, a férj és a feleség, hanem van egy harmadik is, aki az Isten. Hogyha az Istent kihagyjuk a házasságunkból, akkor azzal a magunk házasságát tesszük szegényebbé, és a magunk életét is tesszük szegényebbé. Nyilván mind a ketten hívő megtért emberek vagyunk, így aztán számunkra természetes is az, hogy a hit is szerepet kap a családunkban, a gyermeknevelésben és az egész életünkben. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, és ezt el is szoktam mondani egyes oktatásokon is, hogy egy házasság akkor működik jól, hogyha mind a két fél a másiknak akar adni. Ugye a Bibliában is az van, hogy egymást tartsátok magatoknál többre, és ugye ez oda kapcsolódik az alázat, oda kapcsolódik az önzetlenség, de ténylegesen én azt tapasztalom, hogy az a fontos, hogy a másikat akarjuk szeretni. Ne magunknak akarjunk többet kapni, ne magunknak akarjuk több szeretetet, ne magunknak akarjuk, hogy a másik adjon nekünk. Ebből lesznek aztán a bántalmazó házasságok, ahol mind a két fél kapni akar, és így aztán egyik se kap semmit, egymást leszipolyozzák, aztán szétmennek, újabb házasság, az is ugyanígy fog sikerülni. Tehát egy tartós jó házasságnak egy nagyon fontos része az, hogy elsősorban ne kapni akarjak, hanem a másiknak akarjak adni. És hogyha mind a két fél így gondolkodik, akkor pont azért, mert mind a két fél adni akar, mind a két fél kapni is fog. Nem könnyű dolog a házasság. Tehát ezt nem akarom én megjátszani, hogy a házasságunk az egy ilyen boldogan éltek, amíg meg nem haltak, happy ending dolog. Vannak bizony abban is nehézségek, vannak hullámvölgyek. Nagyon fontos az is, hogy amikor nehézség van, amikor hullámvölgy van, akkor ketten próbáljuk ezt megoldani, és ne az legyen, hogy magunk elmókolunk, hanem tényleg az, hogy amikor egy harc van, egy nehézség van, abba bele kell állni mind a két félnek. Én azt gondolom egyébként, hogy egy nagyon nagy ajándék a házasság. Az én házasságom nekem is nagy ajándék, a feleségem is nekem is nagy ajándék, de alapvetően is azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, és nagyon szomorúan látom azt, hogy a mai világban egyre inkább elértéktelenedik egy olyan dologgá válik, ami csak egy papír, vagy megkötjük, megesküszünk, holtodiglan, holtomiglan, aztán 10 év után már szétmegyünk, megyünk másfele. Ez nem az, amit az Isten tervezett. Ugye eleve, hogyha az apostoli leveleket olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ugye az Isten szerint való házasság az nem csak annyi, hogy egy férfinak és egy nőnek a kapcsolata, hanem az annál sokkal több. Ugye azt mondja Pál apostol, felettébb nagy titok ez, én pedig a Krisztusról és az ő egyházáról beszélek. Tehát ugye a keresztény házasság az voltak éppen egy leképződése annak, hogy Krisztus hogyan szereti az ő egyházát, hogy milyen a kapcsolata Krisztusnak az ő egyházával. És akkor, amikor azt mondják, hogy szét lehet menni, el lehet válni, akkor, amikor azt mondják, hogy a házasság nem csak egy férfi és nem csak egy nőnek a kapcsolata, hanem lehet két nő, meg két férfi, meg tetszőleges számú ember, meg adott esetben még durvább dolgok, az nem az Istentől való, az megcsúfolása ennek a szent dolognak. Ugye nálunk reformátusoknál a házasság nem szentség, mint a katolikusoknál, de ettől függetlenül pont azért, amit az ige ír róla, hogy ugye az a Krisztusnak és az egyház kapcsolatának a leképződése, ugye Pál apostol is ír erről, Péter apostol is ír erről, emiatt igenis kimondhatjuk, hogy a házasság az egy szent dolog az Isten előtt, amit úgy kellene kezeljünk, mint egy szent dolgot. Nem szentséget, de mint szent és Istentől rendelt dolgot.
És ugye, hogy az előbb beszélt is már a gyermekekről, a gyermekáldás is megérkezett, ez hogyan határozta meg innentől kezdve a mindennapokat, amikor szülővé váltak, ez mit jelentett az önök számára?
Hát őszintén szólva magam számára egy nagy változás volt. Én mielőtt szülő lettem, azelőtt szabályszerűen féltem a kisebb gyerekektől, hogy nem tudok velük igazán kapcsolódni, nem találok közös pontokat. Ez úgy megváltozott. Tehát az, hogy az embernek saját gyermeke van, minden gyermek egy csoda. Minden gyermek egy áldás. És minden gyermekünk más, mind a három kislány, úgyhogy ilyen szempontból egyformák, de mégis teljesen más természet, pedig még egyébként kinézetre is mind a három ilyen kis világos barna, a kettő nagyobb az már ugye szalad is mindenfelé, a pici az még csak mászik, de egy különleges dolog az, hogy szülő az ember. Egy különleges áldás. Sokszor fárasztó, gyerekek le tudják szívni az embernek az energiáját, bár azt gondolom, erről a feleségem sokkal többet tudna mesélni, mert ő van velük otthon, miközben én ugye sokszor a gyülekezet meg egyéb ügyekben ide megyek, oda megyek, amoda megyek, de egy olyan dolog, amire én azt mondom, hogyha most újra kezdeném, és egy teljesen új életet kezdhetnék, akkor is azt mondanám, hogy ezt a részét ez biztos, hogy akarnám. Mert az, hogy az embernek gyermekei vannak, az, hogy az ember szülővé válik, az egy nagyon különleges érzés. Nem tudom igazán szavakkal leírni, de nem is, nincsenek is rá szavak. De egy olyan áldás, egy olyan öröm, egy olyan erő, amit én azt gondolok, hogy aki nem tapasztalja meg, az az életnek egy hatalmas csodájából marad ki.
És ugye Budva Szilason növekszenek most is a gyermekek, már több mint 3 éve, ahogy erről is beszéltünk, a gyülekezeti szolgálatról, az eddigiekről, mi az, amit megosztana velünk?
Hát először is azt, hogy Budva Szilas és a környéke egy gyönyörű vidék, de egy nagyon nehéz helyzetben lévő vidék. Tehát ugye az a környék az inkább kassavonzás körzete volt eredetileg természet szerint. Amikor Trianonkor elvágták a határt, ugye ott pont Budva Szilas fölött a hegyen fut a határ, és levágták az anyaországról a felvidéket, akkor ennek a vidéknek is úgy az életét, a jövőjét valamilyen szinten megpecsételték. Ebből a szempontból Budva Szilason nagyon nagy nehézség az, főleg a fiatalok elköltöznek, elmennek, kevesen maradnak ott. Ettől függetlenül viszont Budva Szilason van egy erős gyülekezet, egy erős közösség. Ugye amit még az őcsényi szolgálatom során megtapasztaltam az, hogy mennyire fontos az, hogy egy gyülekezetben legyen egy hívő mag. Tehát ugye a gyülekezet az egy olyan dolog, hogy vannak akik lazán kapcsolódnak hozzá, ugye vannak ilyen alkalmi templomba járók, vannak akik csak ünnepeken jelennek meg, vannak akik úgy vasárnaponként ott vannak, de amúgy úgy nem nagyon kapcsolódnak sehova, és van egy olyan mag, ami általában megtért hívő emberekből áll, akik viszont tényleg elkötelezettek, akik úgy a hátukon viszik az egészet. Az a gyülekezet, ahol nincs egy ilyen hívő mag, az egy nagyon nagy bajban lévő gyülekezet. Azt gondolom, egy olyan gyülekezet, ami abban a pillanatban, amikor nincsen ott hívő mag, egy halott gyülekezet, és aminek vagy fel kell élednie, vagy pedig meg fog szűnni. Itt Bódvaszilason hál' Istennek van egy elkötelezett hívő mag, akiket, hát hogy mondjam, megörököltem. Ugye az elődöm itt most Miskolc belvárosban szolgál, Meleg Attila, ő azért nagyon nagy és komoly munkát végzett ebben a gyülekezetben, a szolgálata 16 évében, úgyhogy mondhatni, én ebbe így belecsöppentem, és belekerültem, és már úgy kerültem oda, hogy ott tényleg egy felépült, egy jó közösség volt, és ez a közösség Istennek hála megvan mindmáig is, és erre a közösségre nagyon sok mindenben támaszkodhatok. Ami nagyon fontos számomra, hogy az ima hátteret is adják. Ugye én azt gondolom, hogy imádság nélkül, ima háttér nélkül igazából nem lehet szolgálni. Tehát ha nincsen a lelkész mögött egy olyan közösség, aki imádkozik érte, nincsen a lelkész családja mögött egy olyan közösség, aki imádkozik érte, nincs a gyülekezet mögött egy olyan közösség, aki imádkozik a gyülekezetért, akkor az olyan, mint egy erőd, aminek nincsen fala. Ugye, amikor megtámadja az ellenség, egy fal nélküli erődítményt az pillanatok alatt be fog venni. De az imádság az ott van falként, ott van erőként, ott van háttérként, és abból lehet elindulni, abból lehet kezdeni valamit. Nagyon fontos számomra az, hogy van egy ilyen imádkozó közösség, nagyon nagy áldás számomra az is, hogy olyan gondnoktársam van, aki hívő ember, illetve főgondnoktársam, és olyan gondnoktársam, ugye van egy főgondnokunk és egy gondnokunk is, aki szintén egy hívő ember, aki ott van szinte minden vasárnap a templomban, és aki ott van a szolgálatban is. Nagyon fontos az, hogy legyenek az ember körül szolgáló testvérek. Bódvaszilason vannak ilyen szolgáló testvérek. Úgyhogy így aztán tudjuk is élni azt az életet, amit az Úr ránk bízott. Tudunk imádkozni, tudunk különböző alkalmakat tartani, tudunk cigánymissziót folytatni, ugye ezzel is foglalkozunk a cigánymisszióval, számukra is tartunk alkalmat. Van egy gyerekház a gyülekezetünk egyik épületében, amelyikkel szoros együttműködésben vagyunk. Ugye itt Bódvaszilas és a környéke azért egy olyan vidék, ahol elég sok cigány van, és őket nem sokan próbálják sajnos elérni. És amikor Attila oda került, Meleg Attila, akkor úgy neki egy ilyen szívügyévé vált ez a cigánymisszió, és ő kezdte el, én pedig igazából csak folytatom ezt is. Ez egyszerűen nagyon érdekes, hogy hogyan gondoskodik az Isten az emberről, és hogyan egyengeti az útját. Amikor a teológián voltam, én eredetileg Calvinból szerettem volna írni a szakdolgozatomat, de az a tanárnő, akinél írtam volna, váratlanul nyugdíjba ment. Így aztán el kellett kezdenem keresnem valami másik témát és valami másik témavezetőt, és aztán így lyukadtam ki végül a cigánymissziónál, és a cigánymisszióból írtam a szakdolgozatomat is. Aztán évekkel később egy olyan gyülekezetbe kerültem, ahol cigánymissziós szolgálat van, és ahol ezt valamilyen szinten kamatoztathatom is, bár nyilván arra is rájöttem, hogy ugye az, ami elméletben nagyon szépen hangzik a szakdolgozatban, abban azért vannak olyan dolgok, amik a gyakorlatban nem feltétlenül megvalósíthatók, illetve nem feltétlenül valósíthatók meg mindenhol. Ugye én alapvetően nem csak a cigánymisszió kapcsán találkozom a cigányokkal, hanem a hitoktatás kapcsán is. Bódvaszilason van az a körzeti iskola, ahova a környékbeli falvakból bejárnak a gyermekek, és hát ez egy szegregált iskola, tehát gyakorlatilag csak cigány gyerekek járnak oda, én oda is bejárok hittant tartani, akik hát nagyon nehéz helyzetben vannak sajnos. És a családok is ott nagyon nehéz helyzetben vannak.
És ahogy a beszélgetésünk folyamán itt egy korábbi válaszában is hallhattuk Isten szavát, az ige üzenetét, ugye úgy vonatkoztatva a saját életünkben, hogy megértsük azt az útmutatást, amely által Isten vezet bennünket, hogy a Biblia üzenetét, Isten útmutatását a mindennapokban megtalálni, ennek a megélésével kapcsolatban még mi az, amit a szívünkre helyezne?
Hát az az igazság, hogyha az ige üzenetét azt tényleg érteni akarjuk és látni akarjuk, akkor az olyan kell legyen számunkra, mint a mindennapi kenyér. Tehát nem csak vasárnap kell hallgassuk, nem csak vasárnap kell vele foglalkozzunk. Én azt gondolom, hogy a mindennapi Biblia olvasás az nagyon fontos, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy én személy szerint azt a rutint alkalmazom, hogy minden reggel ezzel kezdem. Biblia olvasás, imádság. Ha reggel ezzel indul az ember, akkor már megvan arra a napra az alap, megvan arra a napra az üzenet. Ráadásul nem jár úgy, mint ahogy egyébként korábban, mikor még ezt nem rendszeresítettem, így én is jártam sokszor, hogy hát majd elolvasom este vagy délután, aztán annyi dolog volt, hogy vagy elfelejtettem, vagy mire oda jutottam, már olyan fáradt voltam, hogy erőm se volt, csak bezuhantam az ágyba. Így jelen pillanatban reggel felébredek, ugye a bibliaolvasó kalauz ma már nagyon praktikus módon ott van az embernek a telefonján is, megnyitom, elolvasom a napi igéket, elolvasom azt a kis üzenetet, amit hozzáírnak minden nap, és utána pedig imádsággal kezdem a napot. Én ezt bárkinek javaslom, és azt gondolom, hogy ettől az ember nem veszíthet, csak nyerhet. Egyébként én a magam szolgálatában nem csak az igét olvasom, hanem arra is törekszem, hogy azért minél mélyebben meg is értsem annak az üzenetét. Ugye az, hogy az ember elolvas egy bibliai igét, az nagyon fontos, és abból is nagyon fontos üzeneteket lehet kinyerni, de lelkipásztorként azt gondolom, hogy ennél azért sokkal többre van szükségünk. Tehát egy prédikációra készülésnél számomra az alapvető, hogy ha egy igét elolvasok, akkor azt elolvasom eredeti nyelven, és megnézem azt a jelentést is, hogy ott milyen jelentés különbségek vannak, mert ugye a magyar nyelv nem mindig tudja átadni, csak az, hogy az ige üzenete micsoda, csak egy például amikor szeretetről ír az ige, akkor nem mindegy, hogy ott philos szerepel, eros szerepel, vagy agapi szerepel, ugye a philos az a családi, felebaráti szeretet, az eros az ugye a szexuális vonzódás, a testi szerelem, az agapi pedig ugye az Istentől való, az Isten szerint való szeretet, és ugye ezt például a magyar nyelv nem tudja visszaadni, mert nekünk erre egy szavunk van. Tehát én ezt is fontosnak tartom, azt is, hogy különböző kommentárokat, teológiai szakkönyveket rendszeresen olvassak, képezzem magamat. Fontos az, hogy az ember, a lelkipásztor magát is képezze. És egyébként bátran ajánlom azoknak is, akik már előre haladottabbak a hitben, de nem lelkipásztorok, hogy nyugodtan olvassanak teológiai szakkönyveket, adott esetben kommentárokat is, mondjuk egy Calvin kommentárt, vagy adott esetben a hitvallásainkat, vagy az institúciót is, annak is, ha jól tudom, most már van egy újabb fordítása, bár nekem a régebbi verzió van meg. Én azt is nagyon szeretem olvasni, még hogyha egy picit kacifántos is a nyelvezete, de nagyon sok mindent tanulhat ezekből az ember. És hát az ige kapcsán ténylegesen azt tudom mondani, hogy az ige az mindennapi kenyér legyen. Ha mindennapi kenyere az embernek az ige, akkor meg fogja látni mindig, hogy aznap mit kell tennie, hogyan vezeti az Úr, mit kell megtanulnia. Ha viszont csak ünnepi torta, akkor annak nem lesz hatása az életére.
Azt szeretném kérni, hogy mostani beszélgetésünket egy igei gondolattal zárja, nagy tiszteletű úr.
Hát akkor talán az életemnek a vezér igéjét fogom idehozni. János evangéliumából a 8. fejezet, 31. versének a 2. fejezete és a 32. verse. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ugye én mindig egy kicsit, ahogy mondtam is, olyan különleges eset voltam, hogy nem szerettem annyira bezárva lenni, tehát ugye az életemnek egy fontos része az, hogy szabadság. De arra is rájöttem, hogy a valódi szabadságot azt nem tudja az ember megkapni a világban. Vannak különböző politikai eszmék, irányzatok, amik ugye a szabadságot hirdetik, vannak emberek, akik azt mondják, hogy ha különböző dolgokat megteszünk, akkor szabaddá válunk, de az ember valójában sosem válik Isten nélkül igazán szabaddá, mert lehet szabad úgy, hogy nincsenek törvényi korlátok, nincsenek határok a világban, amiket be kell tartania, de akkor is azt fogja tapasztalni, amit Pál apostol is mond, hogy nem azt cselekszem, amit én akarok, hanem azt teszem, amit a bennem lévő bűn akar. És hogyha ugye az ember nem azt tudja tenni, amit akar, hanem azt, amit a bűn akar, akkor az ember nem szabad. Tehát az ember alapvetően Isten nélkül a bűntől nem tud szabadulni. A bűnnek a rabláncaiban él. Az egész természete, az egész élete meg van romolva. És akkor ismeri meg az ember, hogy mit jelent az a szabadság, ami a bűntől való szabadság is, ami az igazi szabadság, amikor az ember már tényleg azt teheti, amit akar, ami a jó, az Isten szerint való jó, amikor megismeri az Istent. És ugye ehhez szükséges az, amit itt Jézus Krisztus mond, meg kell tartani az Isten igéit. Ugye itt visszakapcsolódhatunk az előző kérdéshez is, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk tartani az Isten igéit, ahhoz ismernünk kell az Isten igéjét, és ahhoz, hogy ismerjük az Isten igéjét, ahhoz rendszeresen tanulmányoznunk kell az Isten igéjét, olvasnunk kell az Isten igéjét, hallgatnunk kell az Isten igéjét, hallgatnunk kell az igehirdetéseket, hallgatnunk kell a magyarázatokat, és akkor fogjuk megismerni az igét, ha megismerjük az igét, akkor Isten szent lelkének a segítségével meg tudjuk tartani az igét, és akkor válunk valóban a Krisztus tanítványaivá. Ugye ahhoz, hogy ez létrejöhessen az életünkben, ahhoz először is az alapfeltétel a hit. Hinni kell Jézus Krisztusban, hinni kell benne, és át kell adni az életünket neki. Ezek után, ha már hiszünk benne, ha megtértünk hozzá, akkor Jézus Krisztus megismerteti önmagát velünk. Ugye az az igazság, amiről itt Krisztus beszél, az nem egy olyan igazság, mint amiről ma a világban beszélnek, nem az én igazam, nem valami politikai igazság, nem is valami elvont fogalom, hanem az az igazság, amiről Jézus Krisztus itt tesz bizonyságot, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát a szabadságunk kulcsa nem más, mint Jézus Krisztusnak a megismerése, nem más, mint az az élet, amiről Keresztelő János így beszél, neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom. És így Krisztus képére formálódnom, Krisztus képére megváltoznom, és ez egy olyan életút, igazából egy olyan dolog, ami az egész életemet végigkíséri, és az egész életünket végigkíséri. Ugye azt szokás mondani, hogy jópap holtig tanul, ez valóban így van. Tehát az ember holtig tanulja azt, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni, holtig tanulja azt, hogy mit jelent a Krisztus, hogy a Krisztus igazsága akkora, hogy az egészet fel se tudjuk fogni igazán, tehát mindig vannak új dolgok, amiket megtanulhatunk róla. Amit szintén el szoktam mondani, hogy nálunk reformátusoknál ugye általános papság elve van, tehát ez azt jelenti, hogy ugye nem kell közbenjáró, emberi közbenjáró ahhoz, hogy Krisztushoz mehessünk, hanem mindannyian közvetlenül mehetünk a Krisztushoz. Ugye, amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor a Szentek Szentjének a kárpitja ketté hasadt. Onnantól mindenki bemehet az Úrhoz, mert nem kell emberi közbenjáró, nincs szükség szentekre se, nincs szükség Szűz Máriára se, egyedül Jézus Krisztusra, akiről azt mondja az ige, egy a közbenjáró, az Úr Jézus Krisztus. És rajta keresztül mehetünk az Atyához, rajta keresztül mehetünk az Istenhez. Ezt jelenti az általános papság, de ez egyben azt is jelenti, hogy bizony mindannyian, akik Jézus Krisztusnak a gyermekei, részesei ennek a papságnak. És ez azt is jelenti, hogy mindannyiunknak életünk végéig tanulnunk kell a Krisztust, ismernünk kell, megismernünk kell az igazságot, egyre jobban is jobban. Kovács Ákost biztos, hogy ismerhetik sokan a hallgatók közül is, neki van egy olyan éneke, hogy még közelebb, és ugye ebben arról énekel, hogy követi a Krisztus botladozva, még közelebb, még közelebb, még közelebb. Mindig közelebb kell kerüljünk a Krisztushoz. Erről kell szóljon az életünk egészen addig, ameddig majd haza nem érünk az örök hazába. Akkor aztán már tényleg ott leszünk a Krisztussal, teljes közösségben. Ezt várjuk.
És most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amelyet Prózsa István nagy tiszteletű úrnak, a Bódvaszilasi Református Egyházközség lelkipásztorának köszönök meg, és Isten gazdag áldását kívánom további életére és szolgálatára. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, én is Isten áldását kívánom az Európa Rádió munkatársaira, minden kedves hallgatóra, és mindenkire, aki az Úr Jézus Krisztusnak a megtért hívő gyermeke. Köszönöm szépen, áldás békesség!
Áldás békesség, köszönjük szépen mi is ezeket a szavakat, és én is elköszönök kedves hallgatóinktól az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!
Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Great is the Lord, he is holy and just. By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves he is love.
Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord.
Great is the Lord, he is holy and just. By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves his love.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
I cannot find the reasons why you'd give. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known.